90,6, Tokajról a 101,8, Törökszent Miklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Ablak világunkra. Ismeretterjesztő és szolgáltató műsorok.
9 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A magyar kormány a Hungary Health programon keresztül 100 000 eurós gyorssegélyt nyújt a libanoni belső menekültek ellátásához, jelentette be az Beitristán. Az üldözött keresztényeket segítő programokért felelős államtitkár a Facebook oldalán elmondta, aggodalommal figyelik a közel-keleti eszkalációt, amely egyre inkább kiterjed Libanon déli részére. A háborús helyzetben Libanon elhagyására szólítja fel a magyar állampolgárokat a külgazdasági és külügyminisztérium. A nagykövetség egy esetlegesen fellépő veszélyhelyzet esetén a leggyorsabban azoknak a magyar állampolgároknak tud segíteni, akik konzuli védelemre regisztráltak. Franciaország és Izrael kezdeményezésére rendkívül ülés tartott az Izrael területe elleni iráni rakétatámadás miatt az ENSZ biztonsági tanácsa. A világszervezet főtitkára kijelentette, véget kell vetni a szemet szemért alapú erőszak halálos körforgásának a közel-keleten. António Guterres elítélte Irán kedden végrehajtott rakétatámadását. A portugál politikust nem sokkal korábban a zsidó állam kitiltotta a területéről, mert nem ítélte el egyértelműen a történteket az indoklás szerint. Magyarország elutasítja, hogy az Európai Unió katonai tanácsadókat küldjön Ukrajnába a kiképző művelet koordinálására, jelentette ki a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter közölte, az Európai Unió külügyi szolgálatát a javaslat átdolgozására kérte a magyar kormány. Újabb 10 Gidrán harcjármű érkezik Tatárra, jelentette be a Honvédelmi Minisztérium. Az új eszközöket a Honvédség megújuló tüzérségének katonái veszik birtokba. A tájékoztatás szerint Magyarország összesen 300 Gidránt szerez be a haderőfejlesztési program részeként. Bírósági szakaszba léphet a magyar szuverenitásvédelmi törvény miatt indult kötelezettségszegési eljárás, értesült az Európai Bizottság döntéséről még tegnap a Népszava. A Napilap úgy tudja, a brüsszeli testület azt nem kéri, hogy az Európai Unió bírósága az ítéletig helyezze hatályon kívül a törvény alkalmazását. A döntést várhatóan ma hozzák nyilvánosságra, jogerős ítéletre pedig előreláthatólag másfél-két évet kell várni. Mintegy 1 millió illegális bevándorlót tartóztattak fel a magyar határon 2015 óta, közölt a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója az M1 állami televízióban. Bakondi György szólt arról, az a furcsa helyzet állt elő, hogy miközben Magyarország a saját forrásai felhasználásával teljesíti a schengeni külső határok védelmére vonatkozó kötelezettségeit és megállítja az illegális bevándorlókat, ezért támadják, sőt még bírságot is fizetnie kell. A kormány készen áll arra is, hogy pert indítson az Európai Bizottság ellen. Lezárult az osztrák Strabag tulajdon részének felvásárlása, mától a magyar állam a Gyesev kétharmados többségi tulajdonosa, írt a közösségi oldalán az építési és közlekedési miniszter. Lázár János összeget nem közölt a vasúttársasággal kapcsolatos üzletről. Több mint 3000 vállalkozásnak küld tájékoztatást hibás számlaadatszolgáltatás vagy az áfa bevallás miatt ma az adóhivatal. Az érintettek így lehetőséget kapnak a hiba javítására. Aki ezt elmulasztja, akár 1 millió forintos bírságot is kaphat. Rendkívüli fogyasztóvédelmi vizsgálatot rendelt el az új gépjárműveket értékesítő kereskedőknél a nemzetgazdasági miniszter. A fogyasztóvédelmi hatóság és a kormányhivatalok egyaránt észlelték, hogy az új autókat értékesítő vállalkozások számtalan esetben alkalmaznak tisztességtelen általános szerződési feltételeket, indokolt Nagy Márton. A nyári ludak után a házi baromfiban is megjelent itthon a madárinfluenza. A Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal laboratóriuma a Békés vármegyei füzesgyarmaton mutatta ki a vírus H5N1 altípusát. A 25 000-es pecsenyekacsa állomány felszámolása már tegnap folyamatban volt. Európai közös nyilatkozatot fogadtak el az erdők védelméről, tudatta az Agrárminisztérium. A Forest Europe szervezet Bonnban megrendezett magas szintű fórumán 33 ország vett részt. A konferencia célja, hogy közös stratégiákat dolgozzon ki a fenntartható erdőgazdálkodás megerősítésére a tágabb európai régióban, és válaszokat keressen a klímaváltozással, a biodiverzitással, az erdők gazdasági szerepével és a társadalom részére nyújtott szolgáltatásaival összefüggő erdészetpolitikai kihívásokra. Az idősekről való gondoskodás, a generációk közötti együttműködés támogatása a magyar családpolitika kiemelt része, mondta a családokért felelős államtitkár egy nemzetközi demenciával foglalkozó budapesti konferencián. Kondzs Zsófia felhívta a figyelmet arra, hogy a világon egyedülálló a gondosóra program, amelybe már 650 000 65 év feletti idős ember kapcsolódott be. Végül az időjárásról. Borult lesz az ég, és szinte országszerte kell esőre számítani, többfelé megélénkül a szél. A csúcshőmérséklet 13-14 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Segíthetünk! A Szent István Rádió szolgáltató magazin műsora.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntöm Önöket, a mikrofonnál a szerkesztőt, Molnár Andrást hallják. Mai műsorunkban Pölt Ákos, az MCC Ifjúságkutató Intézetének kutató szakértője beszél, szerezd vissza a családodat, légy okosabb az okos telefonnál címmel tartott előadást a Miskolci Képzési Központban. Ebből idézünk most fel egy részletet, fogadják szeretettel.
Nagyon örülök, hogy itt lehetek. Tegnap még Székelyföldön voltam, aktív Székelyföld konferencián, ahol a rendezők az előadáson bepakoltak megfelelő mennyiségű széket, mert ott voltak a szülők. Aztán az utolsó előadáson, amikor erről beszéltünk, akkor futkostak ott, mint pók a falon, mert megjelent 30 fites szülő, és székeket kellett oda rakni. Tehát azt akarom mondani, hogy ugye itt a gyerekeknek is van egy közösség, de hogy azért azt látjuk, hogy azok a gyerekek, akik ide járnak, azért járnak ide, mert a szülők is már egyfajta tudatosságot képviselnek, meg egy olyan szintet, ami egyébként főleg ezen a területen, amiről ma fogunk beszélni, rendkívül fontos. Tehát most ez a nagyon, nagyon szép idilli világ, amit most itt ugye bekerült az MCC-re, most egy kicsit kevésbé szép tájakra fog kevezni ezzel az előadással. Nagyon fontos. Én azt szoktam mondani, hogy ez a terület, amiről most beszélni fogunk, mindig egy olyan előadást rakok össze, ami nagyon egyszerűen, érthetően elmagyarázza a szülőknek, hogy mi a probléma, meg egy-két megoldásról is beszélünk. Ez úgy hívják egyébként, hogy tudománykommunikáció. Mert ha elkezdenék itt felpakolgatni különböző okokozati összefüggéseket, meg korrelációkat fejtegető tudományt, akkor nagyjából mindenki hasba szúrná magát 5 perc múlva, mert azt se tudna, hogy hol van, és nem értené meg, mert ugye az egy tudomány nyelvén van írva. Nagyon fontos, hogy ezeket az eredményeket, amik ott vannak, ami nem valakinek a szubjektív véleménye, hanem egy objektív, tudományos, megalapozott, 20 évre visszatekintő dolog, azt megértsük, hogy miért van, és megértsük, hogy ez miért most jött be az életünkbe, miért most fordult át, miért most történik az, ami történik, ami most nyilvánvalóan az iskolai okostelefonok korlátozásában csúcsosodik ki. Azt is fontos megérteni, hogy azokat a narratívákat jelenségesük magunkra, aki azt mondja, hogy te ilyen boomer vagy, meg már ki az technológiát meg akarod szüntetni, meg vissza akarsz az őskorba vinni minket, mondják ezt nagyon sokszor, hogy nem erről van szó. Egyáltalán nem erről van szó. Sokkal könnyebb ezt mondogatni, mint mondjuk érvekkel vitába szállni egy ilyen területen, ezt látjuk. Aki most itt ezt előadást végighallgatja, annak nagyon sok érve lesz, amit el is tud mondani a másiknak, amikor ez szóba kerül. Ez nagyon fontos. És akkor nem is húznám az időt, belecsapnánk az előadásba. Én három területre bontom ezt a vonalat, amit meg lehet érteni, hogy miről beszélünk. Az első, hogy meg kell érteni, az a gazdasági profit modell, amit működtetnek az okostelefonokon működő applikációk és a mögött álló cégek. Magyarul, miért ragad oda a gyerek zombiként ahhoz a képernyőhöz, miért szippantja be. Második, hogy ez milyen hatása van az idegrendszeri fejlődésére, vagy ahogy a Jonathan Haidt fogalmaz, hogyan húzalozza át a gyerek agyát a telefon, ha nem megfelelő korban kapja meg. És a harmadik, a dopamin, az addikció, hogy alakul, hogy jutunk el a függőségig ezen a vonalon. És a plusz egy, ami most aktualitást ad, arról is fog beszélni a végén, hogy az iskolai környezetben mi a probléma, mindenki érteni fogja már akkor a háttér kapcsán, hogy miért, az iskolából miért kell kitiltani, miért így, és ha nem tiltanánk ki, akkor mi történik az iskolában ezen a vonalon. Tehát így fogunk végigmenni. Három területre külön ki fogok térni, még nagyon röviden, ami a függőségből a három legnagyobb probléma, a lányoknál az identitás magnak a szétzúzás, az identitás keresésnél a közösségi média, a fiúknál a videójátékok és az erőszak iránti érzéketlenítés és a pornográf tartalmak. Ez olyan terület, amit minden alkalommal el kell mondani, mindig beszélni kell róla, mert óriási probléma. És akkor, ha már így felvezettem, akkor mindjárt kezdjük is egy megfelelően sokkoló képpel. Aki nem bírja a stresszt, az nézzen félre. Oké. Ugye olvas egy könyvet egy gyerek egy buszon, hát ugye ezzel nem nagyon találkozunk. Testre még szoktam látni, de azért az idősebb korosztályból néha is egy csodabogárnak nézik, hogy akkor könyvvel találkozik, könyvvel néz. De menjünk egy kicsit a tudományos háttérbe bele, és felraknék egy-két grafikont így az elén, hogy érthető legyen, hogy mivel állunk szemben, és az a Jonathan Haidt-nak, aki egy szociálpszichológus a New York-i egyetemen, az egyik legnagyobb, hogy is mondjam, véleményvezére meg kutatója ennek a területnek, a generációkutató Jant Wenge mellett. A generációkutatást azt nem a, tehát itthon ugye most özönlenek a generációkutatók, Steigerwald, Krisztián, egy Berecki Jánik, egy csomó mindenki van, Amerikában 20 éve folyik már ez a generációkutatás, ez egy régi terület. És innen vázolnék fel egy-két grafikont, ami jól mutatja, hogy mivel állunk szemben. Nézzük meg tudományos alapon, hogy mi a probléma. Az első grafikon, amit itt felrakok, a Haidt-tól van, az azt mutatja kutatás alapján, önbevallásos alapján, hogy a tinédzserek, a kamaszok között hogy alakul a depressziós kamaszoknak a száma. De az látszik jól, hogy 2010 és 14 között valami történt, és gyakorlatilag 10 év alatt meg duplázódott a depressziós, szorongó kamaszok száma, különösen a lányoknál, majd itt ki fog térni erre, hogy miért. Persze ez önbevallásos adat, amiről azt mondhatjuk, hogy valaki azt mondja, hogy rossz, hogy depressziós vagyok, közben nem vagyok az. Mögé lehet rakni a másik számot, a következő grafikon azt mutatja, hogy 2010 és 15 között történt valami, ugyanazt az ábrát látjuk, csak itt éppen azt mutatja, hogy a sürgősségi osztályon megjelent kamaszok, akik önsértést, tehát megvagdosták magukat, vagy öngyilkossági kísérlet miatt megjelentek. Tehát ez gyönyörűen hozza ugyanazt a szintet, amit az előbb láttunk, tehát validálja. Következő ábra az egy nagyon érdekes ábra. Ugye azt gondolná az ember, hogy a technológia az most jött be az okostelefonokkal az életünkben, hát nem. A század elejétől kezdve voltak új technológiai vívmányok, abban a korban mindig valami nagyon új dolog. A rádió 25-ben az egy tök új dolog volt, egy nagyon-nagyon új technológia. Elkezdték nagyon sokan használni, nagyon gyorsan, nagyon sokan elkezdték használni, és utána maradt is szépen a rádió, mindenki rádiót hallgatott. Ugyanezt történt a színes tévével, 65-70-es években nagyon sokan elkezdték használni, nézték a tévét, jó műsorokban. Ennél a technológiának szorongó, depressziós fiataloknak a száma. Semmelyik másik technológiánál nem mérték a technológia használatának a növekedésével a depresszió növekedését. Ezek amerikai adatok, de nem csak amerikai adataink vannak, ugyanezeket a mintákat látjuk a skandináv országokban, északi országokban, illetve ugyanezt látjuk a nemzetközi szinten is, hát ugyanezt a mintát látjuk. A lényeg 10 és 15 között indult el felfele ezek a számok, meg indult el lefele a 23-as tavalyi évén PISA jelentésben. Ott ugyanezt látjuk 12-től globálisan, mind a három kompetencia területen, ahol a gyerekeknek a teljesítményét mérik, egy lejtmenetbe indult el a gyerekeknek a teljesítménye. Miért? Ugye, és itt jönnek a kutatók, akik ezt nagyon komolyan megnézték, és elég sok órát rászántak. Két dolgot hoztak ki a Haidt-ék, amiről nagyon részletesen nagyon sok anyagot írnak is. Az első, mi történt 10 és 15 között? Hát az történt, hogy a 95 után született gyerekek, az Y generáció 10 és 15 között váltott a buta telefonokról okostelefonra tömegesen, bejöttek az okostelefonok az életbe. A Facebook megvásárolta 12-ben az Instagramot. Az Instagram addig egy ilyen kis designerek által használt kis marginális dolog volt. Applikációt csinált belőle a Facebook, úgyhogy a gyerekek millióit vonzották be. 2008-ban vagy 90-ben kijött az iPhone 4. Az első okos telefon volt, aminek eloldali kamerája volt, lehetett szelfizgetni, össze is állt a koktél, gyönyörűen be tudta szippantani a gyerekeket, tehát ezt láttuk. Természetesen van, aki azt mondja, hogy ez mind szép, de hogy igazából a legnagyobb probléma az ott van, hogy a gyerekek azok igazából nem kapnak megfelelő figyelmet a szülőktől. A szülő dolgozik, a szülő nem foglalkozik a gyerekkel, a szülő elanyagolja a gyereket. Erre mutatnék egy másik számot, amit a HIT-től szoktak felrakni. 76 és 2022 között nézték, 12-es gyerekeket kérdezték meg. Minden évben ugyanaz a kérdés. A piros vonalnál az volt a kérdés, hogy elégedett vagy a szüleiddel. Mennyire vagy elégedett a szüleiddel, hát ez egy megfelelően konstans dolog. A kék vonalnál viszont az volt a kérdés, hogy mennyire vagy elégedett az élettel. Ugyan blokk, mennyire jó az élet. Ez pedig a 2012. Ez a négy törés, amit látunk ebben a dologban. És innentől mérjük a klinikumban is egyébként az egyre több depressziós szorongó gyereknek, fiatalnak a megjelenését. Amerikában, ő az amerikai tiszti főorvos, tavaly májusban az amerikai tiszti főorvos egy kutatócsoporttal megnézett kutatásokat, hogy mi a helyzet, és azonnal mentális veszélyhelyzetet hirdetett, mert egyértelműen kiderült, hogy a gyerekek elég rossz állapotban vannak. Kiadtak egy anyagot is, egy 20 oldalas tanulmányt, és gyakorlatilag kutatásokra hivatkozva beleraktak egy csomó dolgot. Az egyik, amit megállapítottak, hogy napi 3 óránál több közösségi média használat, az kétszer nagyobb eséllyel teszi a gyerekeket depressziósá, szorongóvá, majd fog mutatni képernyő idő adatokat. Ez most már a 3 óra az egyébként egy csomó kutatásban, majd erről is fogunk beszélni, igazából egy óra, napi egy óra az, amit mondanak, ami problémás. De pár dolgot be is raktak ebbe az anyagban, és akkor itt jön rögtön az első reality check. Ezzel a készülékkel nem az a probléma alapjában véve, hogy mit néz rajta a gyerek, nem a tartalom a probléma, az gond a tartalom, de nem az az elsődleges probléma. Az elsődleges probléma ezzel a készülékkel az, hogy a napi 6, 7, 8, 9 óra képernyőidő, mert a gyerek rajta tölt a szórakoztató jellegű használattal, az elveszi az időt olyan tevékenységektől, ami viszont elengedhetetlen lenne az idegrendszeri fejlődéshez. Nincs rá ideje. Viszont anélkül nem fejlődik meg fel az idegrendszer. Ebből itt fel van listázva 3 ilyen dolog, de fogunk még többről beszélni. Az egyik ilyen az alvás. Az alvás, ugye ez már ilyen közhelyesnek tűnik, hogy aludni kell a gyereknek. Az alvás az rendkívül fontos az idegrendszeri fejlődéshez, illetve a megtanult dolgoknak a hosszú távú memóriában való elraktározása, az rendszerezéséhez. Személyes találkozások. Az a gyerek, aki a Discordon csetelget a többiekkel, meg a különböző chatben, Messenger, meg Viberen tartja a kapcsolatot, az nem egyenlő a személyes találkozással. Az idegrendszeri fejlődéshez szükség van a szemkontaktusra, a metakommunikációra, az érvelése, a személyes fizikai találkozásra két gyerek között. És a fizikai aktivitás, most Erdélyben erről volt szó, sport, a mozgás, az nem az izmoknak a fejlődéséhez kell csak, hanem az idegrendszeri fejlődés az elengedhetetlen. Az a gyerek, aki nem mozog, annak nem úgy fejlődik, nem megfelelő módon fejlődik az idegrendszere, az anya. És akkor menjünk is vele az első körben, a gazdasági részben nagyon gyorsan, hogy hogy néz ki a profit modell, ami miatt itt tartunk, ahol tartunk, hogy ez miként fest. Big tech cégekről szerintem már sokan hallhattak, azok a technológiai cégek, a nagy tech cégek, akik az alkalmazásokat fejlesztik a Silicon Valley-be és szedik a hasznait. Kik ezek? Ugye az Amazon az első, ezek most már 2022-es adatok, az Amazonnak a 2022-es árbevétele az 514 milliárd dollár. Tavaly még a 2021-es ábra volt itt, akkor 374 milliárd volt, csak hogy érzékeltessem a növekedési ütemet, illetve a 2022-ben a Magyarország teljes hazai össztermék, a GDP, a 188 milliárd volt. Tehát van egy cégünk, az 5-ből 1, aki 3-szor annyi pénzt termel egy év alatt, mint a teljes magyar gazdaság. Csak hogy érzékelteti lehessen a viszonyokat. 383 milliárd az Apple a második, az Alphabet, Google és YouTube, az 283 milliárddal a harmadik, a negyedik a Microsoft, 212 milliárd dollárról, Microsoftnak a közösségi média platforma LinkedIn, illetve a Microsoft vásárolta meg a ChatGPT-t 2 évvel ezelőtt, azóta párhuzamosan folyik egy brutális mesterséges intelligencia fejlesztési harc is. És az utolsó a Meta, Facebook, Instagram és a WhatsApp. 117 milliárd az nem tűnik olyan soknak, de itt nem ez a legfontosabb adat. itt ez a legfontosabb adat, ennek a 117 milliárd dollárnak a 98,1%-a az reklámból származó árbevétel. Van egy cégünk, aki mondjuk kétharmad magyarországi GDP-t termel reklámokból. És akkor mondok egy adatot, a Harvard Institute Amerikában csinált egy olyan kutatást 2022-ben, hogy megnézte, hogy az USA-ban 18 év alatti gyerekeknek az online reklám fogyasztásából egy év alatt mennyi pénzt csinálnak a technológiai cégek? 11 milliárd dollárt. Csak Amerikában, csak a kiskorúaknak a reklám fogyasztásából. Ha ez az öt cég, ez egy ország lenne, akkor 1,7 billió dollár körülbelül összárbevétel. Nem is érdemes ilyen számokat kimondani, mert még forintban se szoktuk kimondani, dollárban viszont brutális mennyiségű lobby, hatalom, nagyon-nagyon nagy erőt jelent ezeknél a cégeknél, azért nagyon nehéz bármit is tenni ellenük és ellenük menni.
Zenélünk, majd folytatjuk ezt az előadást. Ákos, az MCC Ifjúságkutató Intézetének kutató szakértője beszél.
A másik probléma a képernyőidő. Egy kamasznak, egy 14 éves kamasznak az átlag képernyő ideje, az ez a kutatás szerint, mindegyik kutatás, elmondom, hogy ide rakja, tehát ez a 7-9 óra közé, 8 óra 39 perc. Szórakoztató jellegű használat egy nap, és a 8-12 éves gyerekeknél 5 óra 33 percet mérünk, a tévé is benne van ebben, szórakoztató jellegű használat, ez pedig a Covid. Erről még lesz szó a képernyőidővel, az idegrendszeri fejlődésnél, meg a tevékenységeknél, hogy ez milyen probléma. De azért a 8 óra 39 perc azért az elég durva. Azt jelenti, hogy van, aki 12-13 órát van fel, meg van, aki 4-5 órát. Tehát ez úgy jön ki, ez átlag képernyőidő. De ez meg még rosszabb az adat, még durvább. Itt azt látjuk, hogy mi az az életkor, amikor a gyerek az első okostelefonját megkapja. Jelenleg ott tartunk, hogy a 8 éves korosztálynak a 30%-ának van már okostelefonja, 8 éves, 30%, és a szülőknél mindig szokott jönni ez a kérdés, hogy mikor kapja meg a gyerek az első okostelefon. De van egy nagyon frappáns válasz, ami nem évet jelöl meg, hanem azt szoktam mondani, hogy akkor, amikor nem bánja a szülő, hogy a gyerek pornográf tartalommal találkozik. Mondok még egy sokkal adatot hozzá, a 10 éves korosztályban már 10 éves gyerekeknél azt nézik a kutatások, hogy 80% felett találkoztak már pornográf tartalommal. Nem azért, mert megkapja a készüléket és egyből felmegy a pornó, hanem azért, mert rákattint egy benne véletlenül, benne a Robloxban, megmutatja neki másik valaki, mondja, hogy ezt a linket nyisd meg, amikor internet kapcsolatod van, akkor eljutsz ilyenekhez, ha tetszik, ha nem. Ez ugye nagyon sok problémát tud okozni. Na de, nézzük meg most ezek mellett, hogy hogy működik ez a profit modell, és ez nagyon érdekes, és ez nagyon rögtön megmutatja, hogy mivel állunk szembe. Van egy 14 éves gyerekünk, az általában 4-5-6 alkalmazást használ egyszerre. Vegyük azt, hogy 8 óra képernyő ideje van, akkor mondjuk a 8 órából 2 órát TikTokozik, 2 órát YouTube-ot, 1 órát Instagram, egy másfél órát Messenger, meg mondjuk egy fél órát Spotify zenét hallgat, megvan a 8 óra. Ebből a figyelemtortából. Most konvertáljuk át ezt a 8 óra képernyőidőt 8 óra figyelemmé. 24 órából 8 óra figyelmet a gyerek ezekre az alkalmazásokra szánt. 2 óra figyelem megy a TikTokra, 2 a YouTube-ra, és így tovább, így összeáll a 8 óra. Na most, mindegyik alkalmazás, amit itt látunk, azt szeretné, hogy ebből a figyelemtortából egy nagyobb szeletet tudjon kihasítani. Magyarul. Belép a gyerek a TikTokra, TikTok azt szeretné, hogyha megnézett 5 videót a gyerek, nézzen meg még 5-öt, de inkább még 10-et, de a legjobb, ha még 20-at megnéz. Minél több videót nézzen meg, maradjon ott, és ne menjen át a YouTube-ra, videókat nézve, hogy ne menjen át az Instagramra. A YouTube pont ugyan ezt szeretné, a gyerek megnézett 5 videót, meg 2 shortsot, akkor nézzen meg még 5-öt, meg még 10-et, és ne menjen át mondjuk a Spotify-ra, vagy ne menjen át a Messengerre. Mindenki azt szeretné, hogy a tortája az minél nagyobb legyen ebből a figyelemből, amit a gyerek rászáll az alkalmazásokra. Miért? Nagyon egyszerű. A termékeiket eladni kívánó céget ott fognak hirdetni, ahol a legtöbb gyerek a legtöbb időt tölti. Oda költik el a legtöbb hirdetési pénzt. Ezért a profit modell úgy épül fel, hogy mindenki maximalizálni próbálja, hogy minél több gyerek legyen ott, minél több ideig. Ezt riportokban, ügynökségen keresztül meg eljutatják a potenciális hirdetőköz, és azok ott fognak hirdetni, ahol a gyerekek vannak, nem pedig ott, ahol nincsenek. Ezért az elemi érdek, a profit abból van, ha nagyon sok gyereket, nagyon sokáig be tudok húzni. Készakarva mondom a gyereket, a felnőttekre is érvényes ez, csak a gyerekeket könnyebb berántani egy ilyenbe, mert sokkal kevesebb a védekezési mechanizmusuk, mint ami egy felnőttnek rendelkezik a kifejlett idegrendszerével. Ez a torta szelet, vagy ez a torta, ez önmagában pár évvel ezelőtt nem 8 óra volt, hanem csak 5. Ez évről évre nő, de lehet növelni egyedi módon is. 2017 óta tudjuk, egy interjúban kérdezték meg a Reed Hastings, az volt a kérdés az interjúban, Netflix vezérigazgatója, ki a legnagyobb konkurenciája Netflixnek? HBO, YouTube, valami streaming szolgáltató? Mondta a vezérigazgató, hogy egyik sem. És következő választ kapta. Mi az alvással állunk versenybe és nyerésre állunk. 2 óra alvás mínusz, az 2 óra figyelem plusz, amiből pénzt lehet csinálni. Vannak ilyen mérések már, hogy az a gyerek, aki az okostelefonját bevieti a szobába, azzal alszik, lefekteti a szülő 10 órakor, valójában fél egykor alszik el, aztán éjfél után 20 percen átlagban. Az első szabály, gyakorlati szabály, nyilván, hogy most itt aki megfelelően felhergelve azzal, hogy itt mindenki, nem az a megoldás, hogy kiveszem a gyerek kezéből a telefon két pofon, és utána összetöröm a készüléket, hogy mit csináltál. De az egyik dolog, amit meg lehet tenni, az az, hogy ma estétől a gyerek nem viheti be a szobájába az okostelefon, ne aludhasson vele. Azzal nagyon-nagyon sokat ki tudok venni, és majd beszélünk a szülői mintáról, a szülő is kirakhatja áll a szobából a telefon, lehet a nappaliban egy töltőállomástól, mindig ott van az a négy kábel, soha nem tűnik el, nincs összetörve, és ott töltöm. Nagyon sokat tettem már két oldalról is a dologban. Oké, menjünk tovább. Ezt beszoktam rakni most már ezt az ábrát, hogy megértse mindenki, hogy ezek a cégek nem úgy működnek, hogy valaki a tusoló alatt kitalál valamit, amiből milliárdok lesznek, hanem úgy működnek, hogy az MIT-n meg a Stanford Egyetemen viselkedés szakértőket képeznek, akik különböző modellek alapján alkotnak olyan modelleket, amiket ezeknek a terméknek a használatára be lehet vetni, nagyon egyszerű modellek, tök jól működnek. Az egyik ilyen modell, ami alapban oktatják, ez a Hooke modell, vagy a Hooke ciklus, a Neil Ryan nevéhez fűződik, ez egyik legalapabb dolog, aminek az a célja, hogy hogy lehet egy termék iránt valaki elkötelezett felhasználóvá tenni, hogy folyamatosan használja. Most mindjárt elmondom ezt, hogy néz ki, mondjuk egy TikTok esetében. Nagyon egyszerűen működik a modell. Négy év, négy részből épül fel, és ezzel mindenki meg fog érteni, hogy miért nem tudja például az a gyerek letenni, miért nézegetni folyamatosan a TikTokon. Kell egy külső kiváltó ok, egy trigger, amire a gyerek a TikTokot meg fogja nézni. Zárult képernyőn feljövő üzenet, az a külső kiváltó. Megjelenik az üzenet, villog, zizeg, ha akarom, akkor is megnézem. Hoppá, valami történt a TikTokban. Találkozom ugye a kiváltókkal. Aztán jön akkor a második, az akció, rákattintok, belépek. Elkezdem nézni, mi történt ott. Jön a harmadik, ez már a pszichológia területe, időszakos jutalmazás. Van, amikor van like a videón, van, amikor nincs. Van, amikor van komment, van, amikor nincs. Soha nem tudható, hogy mi történik. Mindig újra meg újra be akarok menni. És a negyedik, a befektetett energia, tehát az a gyerek, akinek van egy TikTok fiókja, az rak oda fel videókat, barátokat gyűjt oda, energiát rak bele, hogy az létezzen, és megvan a körforgás. Ez még nem is annyira beszippantó, de, és itt jön a lényeg, hogy eljön az az idő, egy idő után, hogy ez a külső kiváltók, ez egy belső kiváltókká változik át. Vagyis nincsen már szükség a feljövő üzenetre, mert már benne van a fejemben az, hogy vajon van like a videómon, amit felraktam, vajon mit írtak oda, vajon ki látta ezt, vajon mennyien nézték meg, vajon a többiek mit raktak fel. Tehát nem kell, hogy feljön a képernyőm, automatikusan megemelem a telefon, kinyitom a TikTokot, megnézem, visszazárok, 5 perc múlva megcsinálom ugyanezt. Aztán 10 perc múlva megint ugyanezt. Folyamatosan megvan ez a ciklus, ez a Hooke ciklus, tehát már is beszippantott, és ezt a modellt meg tudom csinálni, ez egy tökéletesen jól működő modell, és a pszichológiának a területeit használja ki, különösen itt az időszakos jutalmazással, majd fogok erről még a későbbiekben beszélni. De vannak egyéb eszközök is, gyorsan pár, hogy érthető legyen, hogy mik ezek a gazdasági eszközök, amikkel működtetnek. Ingyenes platform, YouTube, Facebook, letölti az ember, tök ingyen van. Beregisztrálok, mindig jönnek az újabb meg újabb felhasználói funkciók benne, minél könnyebb használni. Hát a 70-es évek óta tudjuk, amikor az amerikaiak megkapták a tévéket a lakásaikba, leültek nézni, hogy de szuper ez, ingyen műsor, szórakoztató, sorozat, minden, nagyon örültek neki. Onnan van a szállóig, ha valami ingyen van, akkor te vagy a termék. Ebben az esetben, ha valami ingyen van, a figyelem a termék, nincs ingyen, a figyelemmel fizetek, amiből 5 milliárdokat csinálnak. A második, az adatgyűjtés. Belép a gyerek a TikTokra, mi történik? Az algoritmus észleli, hogy belépett, és elkezdi gyűjteni az adatokat. Hány óra van, amikor belépett? Milyen videóra kattint, melyiket nézi meg a végig, melyiknek lép ki a felénél, melyiknek az egyharmadánál, mit néznek az osztálytársai, mi a korosztályban a menő, minden, amit ott csinál, mindent az algoritmus gyűjt, pontosan azért, hogy utána a tartalomajánlásokon keresztül olyan videókat tudjon mutatni a gyereknek, ami érdekelni fogja, vagyis bentartja. Megnéz még egyet. Elküldenik mindenkinek a YouTube-on most egy videót, mindenki megnézné, mi történik utána, 10 másodpercenből elindít az algoritmus egy videót. Mindenkinek ugyanaz? Nem. Mindenkinek egy olyan videót fog elindítani, mindenkinek tök más, amit a róla ismert adatok alapján úgy gondol az algoritmus, hogy érdekelni fogja. Van, akinek ez egy ilyen állatos cica, meg kutyás videó lesz, van, akinek egy extrém mountain bike-os, van, akinek autószerelős, van, akinek meg utazásos, gyönyörű szép tájokat bemutató videók, mindenkinek egy olyat, amit az algoritmus észlel, hogy hogy használja. Csináltak egy ilyen kutatást 12 éves gyereket, fiút, és soha nem volt a TikTokon, leültették a TikTok elé, hogy kezdje el használni. Egy órába telt az algoritmusnak, hogy kiismerje azt, hogy mit szeretne igazából, mi az, amire kattintgat, és olyan videókat kezdett el neki bedobni, mert azt mondta, hogy fú, ez de jó, erre nem is gondoltam, Jézusom, hogy ilyen is van. Egy óra, és rögtön megvolt, rögtön tudta olyan dolgokkal motiválni, ami érdekelte. Sötét mintázatok, ez az egyik kedvencem, design. Ugye MCC-nek ez a design, a logó, a színek, egy applikációnak is van egy logója, egy design, egy szín, amiből megismerem, hogy mi az. De a design szónak van még egy másik jelentés, amit magyarban nem nagyon használunk, az ergonómia. Milyen könnyen kattintok rá, érem el a tartalmat, hogyan, milyen könnyű használni az alkalmazást. Megismerem, hogy arról van szó, és könnyű használni, ezért visszamegyek újra meg újra. Persuasive design, ezt úgy hívják, tehát meggyőző design, amivel igazából a felhasználói élményt akarják előrevinni, de ezzel lehet befolyásolni is a felhasználót. Mondok egy egyszerű példát, mindenki járt már úgy, belépsz egy weboldalra, felugrik egy pop-up ablak, és ott lesz két lehetőségem, egy kérdés, és két lehetőség, igen vagy nem el lehet kattintani. Azt szeretnék elérni, az igenre kattints, csak akkor az igen egy ekkora zöldgomb lesz, a nem az meg egy ilyen kis szöveges, alig észrevehető dolog. De mondok egy jobbat, booking.com. Hosszú hétvége, elutazok, megtalálom a gyönyörű szállás, szálloda, szoba, természetre kinéz, jacuzzi van a szobában, tökéletes, következőt fogom látni. Ebben az időszakban, ezen a szálláshelyen a szállások 95%-a elkel, ebben a szállodában, ez az utolsó szoba, ezt még hatan nézik, és 5 percre egy visszaszállnál, hogy ennyi időd van, hogy lefoglalj. Ez egy klasszikus, dark pattern, egy sötét mintázat, de ugye ugyanilyen a Temu meg a Shine, mindenkinek van egy ismerős, aki már járt ott és rendelt onnan. A Temu meg a Shine az, hogy működik ott is. Kijönnek a kilistázza termékeket, japán sétkés 90 ezer forint helyett 3990. 5 darab van belőle, és 10 percen van, hogy megvegyem, mert ez egy egyedi különleges ajánlat. Úgyhogy veszek egyet magamnak, anyunak meg a tesómnak, alkalmi vétel, majd másnap bemegyek, másnap visszalépek oda, és mit látok, hogy még mindig 5 van belőle, találtak még párat a szertényben, tehát nyilvánvalóan, hogy ott akkor megtalálták ezt a dolgot. Jó, és a végén ez már a pszichológia területe, időszakos jutalmazási mechanizmus, és ennek rendkívül fontos szerepe van. Az időszakos jutalmazási mechanizmus miért használja a szerencsejáték függő, miért használja folyamatosan a férfalú rablót? Azért, mert nem tudja mikor, és nem tudja mekkora nyereményhez fog jutni, ezért állandóan használja. Pont ugye ezen a mechanizmussal működik például a videójáték a gyereknél, ahol különböző szintekre tudsz eljutni, nem tudod melyik szinten milyen fegyvert kapsz, milyen skint, milyen jutalmakat, milyen plusz életet, meg miket kapsz, ezért folyamatosan arra motivál, hogy használd, és menjél előre. Jó, tehát a gazdasági rész így nagyon, így unblock, így nagyjából ez a lényege a dolognak. Menjünk át egy kicsit az idegrendszer és a dopamin területeire, és akkor összekötjük a dolgokat a végén, és akkor mindenkinek egyértelmű lesz, hogy miről beszélünk. Amikor az idegrendszerről beszélünk, alapokat 8. osztályos biológia, már nem tudom, most tanítják-e, az MCC-en biztos, kiegészítésben. Tehát, miről kell beszélnünk? Az embernek az agya, az ugye 20, mikor fejlődik ki, mikor lesz egy ember ugye érett, mikor fejlődik az idegrendszer? 23-25 éves korban, a nőknél 23, férfiaknál 25, már van egy nemzetközi szakértő, Leonard Sachs, ő azt mondja, hogy 30 év alatt nincsen érett férfi. Oké, és most már az újabb kutatások egyébként ezt bizonyítják, mindenki ezt a saját környezetében eldöntheti. De az agyunk az úgy néz ki, hogy 5 éves korán a gyereknek az agytérfogatának a 90-95%-a megvan. Nem úgy fejlődik az agyunk, hogy nő, hanem úgy fejlődik, hogy azoknak a tevékenységnek a hatására, amit végez egy gyerek, elkezdenek az idegsejtek között, az agy különböző területein kötések kialakulni. Szinapszisok. Hogyha sokat használok, sokat csinálok valamit, és sokat használom az agyamnak egy bizonyos részét, akkor ott sok kötés alakul ki, azok egyszer csak úgy néznek ki, hogy megerősödnek. Először földút lesz, aztán betonút, aztán stráda, minél többet használom, amit meg nem használok, az agy levágja és nem működteti. Na most, két fontos rész van itt az agyban, amit érteni kell, hogyha az okostelefon használatról beszélünk. Az első, ez a limbikus rész, az amigdalával itt lent, ez a kis, ez a túlélési központunk, ez az érzelmi központ. A kisgyerek korban, ugye 5-6 éves korig ez, ami nagyon aktív, ezt használja a gyerek. és utána nagyon, most nagyon leegyszerűsítve, utána el kell kezdeni a frontális lebenyt, az előső kérget használni különböző tevékenységek hatására. Hogy működik ez a limbikus rendszer, ez a túlélési központunk? Lelépek az úttestre, jön egy nagy sebességgel egy autó az úton, nem az fog történni, hogy ott állok és elkezdek gondolkodni, hogy ez most nekem jön vagy nem, meg fog állni, hogy ez most ki fog térni, vagy mit fog csinálni, nem kezdek el gondolkodni, a racionalitás megszűnik, hanem átveszi az irányítást a túlélési központ, az amigdala, ha tetszik, ha nem, és lesz egy teljesen készségszintű válaszom, ki hallotta már az üs vagy fuss mechanizmus, fight or flight mechanizmus, ez a terület az, mi történik, átfutok mondjuk a másik oldalra, visszaugrok, vagy lefagyok, meg sem mozdulok. Ez a rész az agynak 4,8 millió éve pontosan ugyanígy működik. Amikor veszélyt észlel, automatikusan bekapcsol, ha nincsen benne készségszintű reakció, akkor jön a pánik reakció, ezt mindenki hallotta. Pánik reakciót, valamit, amit a túlélésért tesz a szervezet. Miért mondom mindezt el? Ez a része az agynak 4,8 millió éve pont úgy működik, amikor az ősember futott a kartfogó tigris elől, hogy ne érje meg, akkor ez az agy része vitte előre, és pontosan ugyanez az agyrész működik, ugyanazokkal a kémiai reakciókkal, amikor ül a gyerek a Fortnite meg a Call of Duty előtt, és szét akarják lőni, ki akarják nyírni a játékban, és ugyanaz játszódik le benne, nem akar meghalni, ugyanazok a kémiai reakciók játszódnak le. Ugyanis az agy nem tudja megkülönböztetni a vért és a valós veszélyt. Ezért az a gyerek, aki mondjuk 6 éves kora után nagyon nagy kőkemény játékos, tehát játszik napi több órát is, az mit csinál? Ezt a részét használja az agynak. Ezt a részét használja az agynak, ebben alakulnak ki a kötések, ebben viszont kevésbé. Viszont ezt a részt kéne használni, az előső kérget, a modern agy. Ennél az agyrésznél azt mérjük a mostani fiatal generációnál, hogy minden évben vékonyodik el. Mert egyre kevesebbet van használva. Úgy is mondhatnám azt, hogy elbutuló nemzedékek nőnek fel, mert kevesebbet használja ezt a részét az agynak. Miért felelős ez a rész? Gondolkodunk, mielőtt cselekszünk. Amikor éretté válik aki morális döntések, tervezés, szervezés, megfontolt cselekvés, önkontroll, probléma megoldó gondolkodás. Miközben van a probléma megoldó gondolkodásnak az unalomhoz? Iszonyatosan sok egészség. Mai gyerek unatkozik? Nem. Unatkozik a gyerek, mi történik? Kapcsolunk neki egy tévét, vagy kap egy kütyüt, amit nyomkodhat. Vagy a szülő oldalról van, hogy animálja a gyereket, nehogy unalmából meghaljon. Ugye halálra unja magát. Ugye ez pont arról szól. Közben kötelező lenne a gyereknek azt mondani, hogy kisfiam, kislányom, egy óra dolgom van most, foglald el magad, találj ki valamit. 10 percig nyafogni fog a gyerek. Aztán elkezd kitalálni dolgokat. Elkezd valamit kitalálni, hogy mivel foglalja el magát. Mi történik? Kreatívvá válik a gyerek. Fejlődik a kreativitása. A kreativitásból meg jön a probléma megoldó gondolkodás, ami mondjuk egy mérnöknél elengedhetetlen egy munkai környezetben. Az a rossz hírem van, hogy nincsen semmilyen applikáció, ami ezt a folyamatot kiváltja. Semmi. Csak és kizárólag így működik. Unatkozik a gyerek, kreatív lesz, fejlődik a probléma megoldó gondolkodása. Tehát ez jelenleg ezért nagy probléma, mert hogy ez ugye nincs meg. És akkor összekötöm mindjárt ezt a dopaminnal. Dopamin mindenki hallotta szerintem, amikor a KP-sokat vagy a fitteseket is megkérdezem, akkor is jelentkezik mindenki, hogy a dopamint ismerik. Nem tudtam miért, most már tudom, mert az Azáriának van egy dopamin című száma. És azt legalább minimum hallották már, hogy csak dopamin legyen, jó sok dopamin, tudják, hogy a dopamin jó, csak nem tudják, hogy miért. Na most, ugye a dopamin az az örömhormon. Szervezetben motivátor, tehát azzal motivál minket bizonyos cselekedetek megtételére, a Parkinson-korban is szerepet játszik, a mozgásban is. A dopaminnak több funkció van, de a mi szempontunkból és a függőség szempontjából a dopamin egy rendkívül fontos hormon. Az két funkció van biológiailag. Az első a túlélés, hogy együnk. Eszik az ember valamit, akkor a szervezetben dopamin termelődik, az agy dopaminhoz jut, jól érzem magam, egy kellemes érzést tölt el. Ettem egy finomat, jól érzem magam. Ezért ugye mi történik? Visszacsökken az a dopamin, egy idő után, mert ugye megemésztem az ételt, és újra arra akar motiválni a szervezetem, hogy egyél újra, mert az egy jó érzés volt. Én szeretném azt a jó érzést visszakapni, ezért újra, meg újra, meg újra eszem. Ezzel motivál a dopamin. Egérkísérletekben blokkolták az egérnek a dopamin termelését, és odarakták a szája elé a kaját, az ilyes egérnek nem ette meg. Nem volt motivációja, hogy egyen. Ez az elsődleges funkciója, biológiailag a második funkció, túléltem, akkor fajfenntartás, sokasodás, együttlét, oké? Párkapcsolat, szex. erre motivál a másik. Tehát ez a két biológiai funkció van a dopaminnak, ez egy nagyon érzékeny, jól felépített szervezet. Mi a probléma a dopaminnal? Itt van az ábrán, ahol látszik, és ezen most mindenki meg fog érteni, hogy a dopamin miért óriási nagy probléma az okostelefonok esetében. Mindenkinek, aki itt ül a teremben, van egy dopamin szintje, ezt jelzi ez a fehér vonal. Van, aki mindenki ismer egy olyan, mindenkinek van egy olyan ismerőse, aki egyszerre 10 dolgot csinál, pörög, fáradhatatlan, annak egy kicsit magasabb az a dopamin szintje. Meg ismerünk olyat is, aki tök jól előcsörög semmit tevésben a fotelban, és semmit nem akar csinálni. Jó, mindenki tudja, mindenki ismer, aki kicsit alacsonyabban van. Hogyan működik a dopamin? Kimegyek a természetbe, csicseregnek a madarak, süt a nap, lágy szellő, jól érzem magam, kellemes érzést tölt el, dopaminhoz jut az agyam, jól érzem magam, felmegy itt a zöld skálában, egy természetes szintre a dopaminon, jól érzem magam, majd este lesz sötét, lefekszem aludni, visszacsökken ez a dopamin. Másnap azt mondja az agyam, hogy tök jó volt ott kint, kaptam dopamint, ezért menjél ki újra. Meg újra motivál, hogy menjél ki. Elmegy az ember sportolni, másfél óra kemény edzés, elfáradsz, letusolsz, utána a legjobb érzés. Tele van a szervezeted dopaminnal. Itt vagy fenn, de elfáradtál, lefekszel aludni, visszacsökken, másnap azt mondja, hogy menjél megint edzeni, mert dopaminhoz akarok jutni, kell nekem az a dopamin, az agy akarja a dopamin. Zene, barátok, tehát egy csomó tevékenységet ide felsorolhatunk. Vegye észre mindenki, itt azok a tevékenységek szerepelnek, ami az idegrendszeri fejlődéshez elengedhetetlen. Arra akar motiválni engem, a szervezetem a dopaminon keresztül, hogy olyan tevékenységet végezzek, amitől fejlődnek az agyban a kötések, az idegsejtek között. És ez így rendben is van, vagyis volt. A probléma itt van fenn. Vannak olyan dolgok, olyan tevékenységek, amik többszörösére emelik ezt a dopamin szintet, egy dopamin sokkot okoznak, abban a pillanatban ez egy iszonyatosan jó érzés, az agy egy sokkal több dopaminhoz jut. Ugye ismerjük a kémiai függőségeket, az alkohol, cigaretta, drog, vannak a viselkedéses függőségek, amiből ugye a legnagyobb az a szerencsejáték függőség, de ide tartozik a videójáték, a képernyő, pornográf tartalmak, ezek mind-mind függőséget okoznak ugyanezen az úton. Hogyan? És mi ezzel a probléma? Az a probléma, hogy ez többszörösére emeli a dopamint, és egy idő után, mivel többszörösén van a dopamin, és nincsen erőfeszítése szükségem hozzá, nem fáradok el, mint mondjuk egy sportban, és kell pihennem, amíg termelődhet újra dopamin a szervezetben, hanem újraindítom a játékot, újraindítom, elfogy. Vagy újraiszom folyamatosan ugye alkoholt, elfogy, de most a játéknál maradunk, mi történik? A szervezet azt mondja, hogy egyensúlyra törekszem, homeosztázis, nem maradhat egyensúlytalanság, ezért elfogyott a dopamin, levág engem egy olyan szintre, ami mi a dopaminnak, mi az örömnek a párja, a fájdalom. Rosszul érzem magam, depressziós vagyok, nem akarok ott maradni, mindenki adjon békét. Innentől azonnal vissza akar jutni ide, úgyhogy még többet elkezdek játszani, de a szervezetem megszoktam a játékot, nagyon sokat játszottam, ezért egységi játék sokkal kevesebb dopamint ad már, mert hozzászoktam, kialakult a függőség. Még többet kell játszani, hogy jön azt a dopamint elérem. Ezen az elven működik az alkohol, a droga, a cigaretta, minden. És akkor mi ezzel a probléma? Nagyon egyszerű. Amikor az agyam két-háromszoros dopaminhoz tud jutni egy ilyen játék által, akkor mi történik? Azt akarja mindig. Az agyat nem érdekli, hogy mit csinálok, az érdekli, hogy miből kapom a több dopamint, a több dopamin jó, hogy az árja is megjelenkelte. Tehát, ha itt bekapom a dopamint, ezt a szintet, mi történik ezekkel itt, amiket itt látunk? Minden, ami itt van, unalmassá válik. A gyerek telefon túlhasználtának az első jele az az, hogy elkezdi abbahagyni azokat a dolgokat, amit addig szeretett. Nem akar már sportolni, nem akar kimenni az udvarra, nem érdeklik olyan dolgok, amik korábban nagyon is érdekelték, és igazából semmi más nem akar csinálni, csak ezt akarja használni. Honnan ismerem fel, hogy mi az a dopamin, mi az a tevékenység, ami jó szintre emeli, itt a zöld skála dopamin, meg mi az, ami rossz? Nagyon egyszerű. Minden olyan tevékenység, ami a zöld szintre emeli a dopamin, azt onnan ismerem meg, hogy a tevékenység elvégzése után jobban érzem magam. Jobban érzi magát valaki, a másik pedig a másik tevékenységnél meg utána rosszabbul érzem magam. Megkérdezem a gyerekeket általában 5.-6. osztályban, amikor képzést tartok neki, volt-e már úgy valaki, hogy a telefon használata után rosszabbul érezte magát, mindegyik gyerek jelentkezik, elmondom az osztályban, mindegyik. És azt is megkérdezem tőlük, hogy volt olyan, hogy le akartak tenni a telefont, de nem tudtad, ott is jelentkezik mindenki. Tehát a gyerekek tisztában vannak ezzel a problémával, de a dopamin erősebb, mint az akarat erő. Ráadásul különösen egy 10-12-13 éves gyereknek a kifejletlen idegrendszerének az akarat erejénél sokkal-sokkal erősebb a dopamin, nem akarat erő kérdése.
Műsorunkba köszönjük, hogy velünk tartottak. Az elmúlt közel 50 percben Pölt Ákos, az MCC Ifjúságkutató Intézetének kutató szakértője beszélt a Szerezd vissza a családodat, légy okosabb az okostelefonnál című miskolci előadásából idéztünk. A folytatást jövő héten ugyanebben az időpontban hallhatják. Tartsanak akkor is és addig is velünk. Munkatársaim nevében is búcsúzom önöktől, a szerkesztőt, Molnár Andrást hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus. Most elhangzott műsorunkat szombaton délelőtt 9 óra után megismételjük.
Múltkor jártam arra, hol a régi házunk állt. Felépült ott mára egy másik világ. Felgyorsult az élet, már más ritmusra jár. A macska köves úton nem játszanak bandák. Már aszfalt van és rajta száguldó csodák. Bennük sok-sok fontos arc, csak nyomják a gáz felállt. Oh. Bennem meg még úgy maradt a környékről egy kis darab. Nem baj, megszokom. Láttam én már annyi változást. Oh, oh. Majd akkor szóljatok, mielőtt másképp marad a föld. Addig jó, töltöm el az időt. Oh, a rádióba mennyi ismeretlen dal. Jól szólnak, de nincsen bennük nagy vihar. Csak én várok el tőlük mást, hát átkapcsolom a mar. Yeah. Bennem a kép úgy marad, egy kicsit kár, hogy elszakad. Nem baj, megszokom. Látom én már annyi változást. Majd akkor szóljatok, mielőtt másként forog a föld. Addig jó, töltöm el az időt. Oh.